No, a mostani beszélgetés autóiparhoz kapcsolódik, lesz futómű rovat is, nem kell aggódni, abban majd másról lesz szó, de egy kicsit gondolatindító beszélgetésre kerül sor. Hogyan áll az autóipari beszállítóknak a szénája, magyar autóipari beszállítók szénája? Erről beszélgetünk Nyírő Ferenccel, a Kontron Hungary Kft. Ipari digitalizációs üzletágának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak.
Hát minden nagyon szép, minden nagyon jó. Van egy csomó nagy autóipari cég Magyarországon, ezeknek reményeink szerint egyre bővülő magyar beszállítói köre. Hát akkor most miért aggódjunk?
Hát elég összetett a kérdés. Én azt gondolom, hogy rövid távon nem nagyon kell aggódni a beszállítóknak. Tehát most eljutottunk oda, hogy a lehető legkomplexebb autókat állítja elő az autóipar. Ha megnézzük, a hibrid autó az a belső égésű motort, illetve az elektromos hajtásláncot is egyszerre tartalmazza, de a trend az egyértelmű, megyünk az elektromos autók irányába. És az európai autóipar, amiben mi is be vagyunk ágyazódva, olyan kihívásokkal szembesül most, amivel még soha nem szembesült. Gyakorlatilag megjelent a Tesla, mint egy nagyon potens kihívó nemzetközileg fölülről, és elektromos autó világában kijelölte azt a elektromos autók világában kijelölte azt az utat, ahogyan érdemes és lehet profitábilis elektromos autót gyártást végrehajtani. És a Tesla nyomán, Tesla mintáját követve megjelentek a kínai gyártók tömegével, akik pedig alulról árral versenyezve próbálják megszorongatni az európai autóipart, és láthattuk azt, hogy nagyon brutális átalakuláson megy keresztül az autóipar. Gyakorlatilag a Covid, illetve az azóta megjelent különböző válságjelenségek nagyon komolyan belegázoltak az eddigi status quo-ba. A Covid szétzilálta a beszállítói láncokat, majd jött a chiphiány. A chiphiány pedig azzal járt, hogy a nagy gyártók, az OEM-ek a rendelkezésre álló kevesebb chipet, azt a drágább autókba koncentrálták. Mind a kettőnek az lett az eredménye, hogy csökkent a gyártott autóknak a száma, miközben az OEM-ek növelték a profitot, addig a beszállítók számára a beszállítható alkatrészeknek a mennyisége az csökkent. Itt emelném ki a Teslát, illetve az elektromos autóknak a másik jellegzetességét, ugye, hogy sokkal kevesebb alkatrész kell a hajtáslánchoz. Körülbelül tized annyi alkatrészre van szükség, mint egy belső égésű motorra felszerelt autónál. És van még egy másik nagyon fontos fejlesztés, ami szintén egy nagy változás, egy disruptív, egy ilyen áttörős jelentő technológia, amit szintén a Tesla indított el. Ez az, hogy a futómű, illetve az alváz egy sor alkatrészét, nagyon sok alkatrészét egy-egy nagy öntvénnyel helyettesítik, és ezt összekötik egy teherviselő akkupakkal, tehát gyakorlatilag három nagy alkatrésszel kiváltanak több száz alkatrészt, tehát a Tesla Y esetében 370 alkatrészt jelentett. 370 alkatrészszel kevesebb alkatrész van, amit a beszállítók le fognak gyártani. És ez a trend, ez elindult más gyártóknál is. Tehát, hogyha kicsit hosszabb távon nézzük, akkor ez fog jönni, hogy csökkenő autóvolumen mellett, egyszerűsödő konstrukció mellett, egyszerűen, ha az elektromos autók tömegessé válnak, mint ahogy most még azért nem, de hogyha tömegessé válnak, akkor jelentősen csökkenni fog a beszállítható autó alkatrészeknek a száma.
A gigacastingról pont a múlt héten beszélgettünk az adásban, azért ez felvet sok különböző kérdést, de mielőtt ebben tovább mennénk, azt gondolom, hogy azt mindenképpen érdemes a hallgatóknak érteniük, hogy, és erősítsen meg ebben, hogy ez egy általános trend, hogy a munkahelyek számának csökkenésével arányosan az autógyártók, tehát az OEM-ek megpróbálják bizonyos feladatok visszahozatalát ugye a márkán belüli régióba, tehát a szakszervezetek és a politika irányából érkező nyomás, ami a munkahelyek leépítéséről szól, vagy azzal kapcsolatos problémákat generál, azokat a beszállítók kárára próbálják visszahozni a saját gyártásba.
Hát ez így van, hát erre nagyon jó példa a Tesla, aki a gigapresszeket ugye házon belül használja, és én láttam egy videót, amikor a gigapressnek a bejelentése történt. Azzal kezdődött a videó, hogy egy nagyon modern, ultramodern gyárat mutatott a videó, ahol robotkarok nyúlnak be mindenhonnan, és Lemmer azt gondolta, hogy erről fog beszélni a Tesla vezére, és mondta, hogy nem, ez mind a múlté, ehhez van ez a hatalmas nagy, egyetlen egy öntőgép, ami ezt az egész üzemcsarnokot kiváltja. Tehát nem kell hegeszteni, nem kell tárolni különböző alkatrészeket, nem kell külön megtervezni. Egyetlen egy, illetve kettő nagy, gigantikus öntvényt kell elkészíteni, és az az idő töredéke alatt elkészül, ami viszont azért érdekes, mert ez önmagában a Teslának ezen alkatrészek tekintetében körülbelül 40%-os költségcsökkentést jelentett, és a Teslának ugye két opciója volt, hogy mit kezd ezzel a megtakarítással, vagy extra profitot tesz zsebre, vagy pedig árversenyt, árháborút indít el. És látjuk, hogy a Tesla...
Hát úgy érzik, hogy az árháborúra tette le a voksát a Tesla. De ezt hát a... épp a gyors jelentésében is ugye olvastad, Gábor, hogy azt mondják, hogy ők olcsó elektromos autót szeretnének előállítani, és ezzel beteríteni a világpiacot.
De hát a Gigacasting sem egy Tesla történet, hanem egy kínaiak által birtokolt észak-olasz cégnek a találmánya, tehát megint egy, hogy mondjam, egy olyan mítoszt szeretnék itt lerombolni, mi arról szól, hogy ők találták ki ezt a dolgot. Viszont ugye pont ez az olasz cég mondja azt, hogy számos autógyártó kopogtat náluk ezzel
hát, az ügyel kapcsolatban. Sok autóipari kapcsolatunk van, és látjuk azt, hogy a nagy cégek elkezdtek ebben az irányban szintén gondolkodni, hiszen ezt a árelőnyt valahogy le kell dolgozni. Tehát amit a Tesla most elindított, az nagyon gyilkos, ugye Tesla már harmadszor csökkentette az árakat az USA-ban, abból kettőért ide Magyarországra. USA-ban már 39.900 dollárért adják a belépő Teslát, ami egészen elképesztő árszint. És éppen napokban olvastam, hogy a Renault eleinte elzárkózott attól, hogy belemenjenek ebbe az árversenybe, most azt mondták, hogy mégiscsak bele kell menni, hogyha játékban akarnak maradni.
A Ford és a Renault az a két nagy OEM, amelyik egyenlőre reagált, a többiek meg kivárnak, majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, viszont az érdekelne engem, most magyar szempontból nézve, hogy láthatunk egy olyan trendet, hogy Nyugat-Európából a gyártás az energiaköltségek meg a munkabérköltségek kapcsán áthelyeződik.
Igen.
Rövid távon Kelet-Európába, hosszabb távon pedig Ázsiába, még inkább. Igen. Ebből mi középtávon tudunk profitálni? Tehát Magyarország az egy attraktív hely ilyen szempontból, autóipari beszállítói szemszögből nézve, vagy már a mi költségstruktúránk is olyan, hogy meggondolják, hogy érdemes-e itt?
Én azt gondolom, hogy rövid távon, illetve középtávon ez mindenképpen egy attraktív dolog, már csak azért is, mert látható, hogy itt a geopolitikai változások azok továbbra is brutális irányba zajlanak. Tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb bezárkózik Európa, tehát ahogy most a kínaiak a viszonyrendszer alakul, ez nem sok jót vetít előre. Tehát várható, hogy a nearshoring az meg fog erősödni, tehát az OEM-ek itt a környéken keresik a beszállítókat, ez jelenthet előnyt, tehát ez kompenzálhatja azokat a veszteségeket, amiket az elején, amiről beszéltünk. Uh-huh. De azt, hogy ennek milyen lesz az egyenlege, ezt nagyon nehéz megítélni egyelőre.
Uh-huh. Egy kicsit visszamennénk a magyar beszállítókhoz. Mit lehet ilyen helyzetbe tenni? Hogyha hát valaki ilyen giga öntvényeket készít, amiben jóval kevesebb alkatrész lesz. Ugye egy nagyon fontos iparág ez a nemzetgazdaság szempontjából. Egyáltalán nem mindegy, hogy tud-e adaptálódni. Egyáltalán lesz-e lehetősége adaptálódni?
Hát egy párhuzamot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Akkor, amikor mondjuk 20-25 évvel ezelőtt tévékre gondoltunk, akkor CRT tévék voltak, katodsugárcsöves tévék, aztán jöttek az LCD tévék.
Abban még ott is voltunk egyébként a katodsugárcsövesben, még ugye a Videotonnak elhíresült tévéivel, akkor még ott voltunk valahol ebbe az ágazatba.
Na most, igen, aki katodsugárcsöves tévékbe szállított alkatrészeket, az amikor általánossá vált az LCD, az becsukatta a boltot, mert nem volt szükség azokra az alkatrészekre. Tehát itt is valami hasonló fog lezajlani, én azt gondolom, tehát valami hasonlóval nézünk szembe.
Hát de az meg baj, nem?
Hát ez elég nagy baj, és még egy problémával szembesülünk, ami megint csak a Covid, amire a Covid világított rá, az, hogy a Covid alatt megtanultunk távmunkában dolgozni. És van egy csomó olyan munkakör, amit tényleg távmunkában is lehet végezni. Gyakorlatilag a szoftverfejlesztés, a különböző üzleti szoftvereknek a támogatása, bevezetése, stb. Tehát ilyenek. Ezek távmunkában is végezhetők. Ezt ennek ki lett alakítva a keretrendszere itt a Covid alatt. És most azzal a kihívással szembesülnek a nagy magyar cégek, egyáltalán magyar cégek, hogy akik ilyen munkakörben vannak, azokat folyamatosan bombázzák külföldről, és szívják el a magyar agyakat. És mivel most már távmunkában is lehet mondjuk szoftvert fejleszteni, nem kell elmenni külföldre, hogyha valaki a baráti körét nem szeretné, meg a családját nem szeretné maga mögött hagyni, Magyarországról tud dolgozni külföldre, magyarul. Hogyha olyan cégekről beszélünk, akik Magyarországon értékesítik a termékeiket, és a magyar árszintet tudják érvényesíteni a termékeikben, azok nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert a bérszintben viszont a világpiaccal kell versenyezni. sok esetben, tehát főleg a fehér galléros munkakörökben. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen egy lehetőség van a magyar KKV körében, hogy megtartsák az embereiket, megtartsák a kulcs pozícióban lévő kollégáikat, hogy el kell kezdeni emelni a bérszintet, és legalább nekem van egy ilyen becslésem, hogy mondjuk az osztrák bérszintnek körülbelül 70%-át érdemes megcélozni, de ezt nyilván nem úgy lehet, hogy egyszerűen csak felhúzzuk a fizetési potmétert, hanem emögött annak kell megtörténnie, hogy a hatékonyságot is felhúzzuk arra a szintre, ahol a nyugati versenytársak
dolgoznak. Hát helyben vagyunk, csak ugye ez a hatékonyság ez nem nagyon akar növekedni Magyarországon, úgy tűnik.
Igen, tehát...
Tehát ez megint pénz, technológia, elhatározás, tehát hogy nagyjából azt látom, mert nagyon sokat beszélünk itt a digitalizációról, meg az ipar 4.0-ról, hogy erről még beszélgetnek, de cselekedni nagyon kevesen cselekszik.
Igen, tehát mi részesei vagyunk a ipar 4.0 nemzeti platformnak is, és hát ebben az iparban dolgozunk, belülről látjuk ezt az egészet. Valóban nagyon sok tennivaló van ebben a témában. Rengeteg tennivaló van. Talán két hete jelent meg Varga Mihálynak, a pénzügyminiszter úrnak egy cikke, amiben azt taglalta, hogy a magyar gazdaságnak milyen jellegzetességei vannak, és a magyar gazdaság a gazdasági összetettség indexben világszerte 9. helyen áll, ami nagyon jónak tűnik. Ugye tehát az, hogy mennyire sokszínű a gazdaságunk, milyen sok lábon állunk. Ugyanakkor a magyar gazdaság megragadta közepesen fejlett gazdaságok szintjén, és nagyon nehezen tudjuk áttörni a fejlett gazdaságok irányába az üvegplafont. És ennek az oka, hogy a magyar gazdaság még mindig a gyártás termelékenységi problémákkal küzdik. Az pedig a közepesen fejlett országoknak a jellegzetessége, a gyártás optimalizálás. Mi még sajnos még itt sem tartunk, hogy a KKV-k ezt kiaknázták volna, ezt a optimalizálási lehetőséget. A fejlett országok az innovációra koncentrálnak. És én azért vagyok nagyon szomorú, mert irgalmatlan mennyiségű pénz áramlott be az országba. És
ebből kilátók, főterek,
igen,
és
nem látom,
ilyesmi.
Nem látom, igen, a nemzetközileg értékesíthető innovációkat, amivel mondjuk magyar brendek meg tudnának jelenni külföldön. Tehát ez a hatalmas nagy probléma. Tehát
viszont nagy beszállítók meg nagyon sok mindent fejlesztenek itt.
Igen.
Tehát
igen.
Azért a magyar agy az használva van.
A magyar agy az használva van. Az egy kérdés, hogy abból mennyi marad meg magyar kézben, és mennyi megy ki külföldre.
Igen. Igen.
De azért rengeteg olyan dolog van itt a magyar beszállítók szintjén is, amit gyakorlatilag egyedüliként gyártunk itt. Tehát mondjuk csak nézzük meg a Székesfehérvár alumínium megmunkálást, azért ott olyan dolgok működnek,
igen,
hát amiket máshol nem tudunk megcsinálni
konkrétan. Vannak
példák,
kivételek, de mondjuk a KKV szektorra ez unblock
ez
nem jellemző.
Abszolút, abszolút. Beszállítói oldalon még hadd hozzam be egy kicsit a beszélgetésbe.
De ez az utolsó.
Igen, csak ez egy nagyon fontos, hogy érthető legyen a hallgatók számára, hogy mindig a beszállító van a legrosszabb oldalon, abban az értelemben, hogy az OEM irányából brutális árnyomás van, ami ellen nem nagyon tud védekezni.
Igen, és még egy dolog van, tehát hogyha egy magyar KKV csak a gyártásra optimalizál, akkor az egyetlen mérőszám, amit velőtt megmérjük, az a költsége, az ára.
Az meg kevés lesz, igen.
És az a helyzet, hogy ha azt az alkatrészt egy török beszállító 10 euróval olcsóban adja, akkor őt fogják választani, mert ugyanazoknak a minőségi sztenderdeknek ő is meg fog felelni. Tehát, hogyha nincsen innováció mögötte, akkor nagyon nehéz a helyzet. És én azt mondom, hogy digitalizálni kell, innoválni kell, robotizálni kell, és főleg oktatni kell. Tehát,
akartam is kérdezni, hogy oktatással, igen.
Az alacsony csüngő gyümölcs, amivel nagyon kevésbé élnek a magyar KKV-k, pedig azzal tudják a lehető legnagyobb hatást elérni, a lehető legrövidebb időn belül, tehát Pareto elv alapján azzal kéne foglalkozni, hogy folyamatosan képezzük a kollégákat, és bizony megnézzük azokat a digitalizációs lehetőségeket, amik az adott cégnek az adott helyzetéből kiindulva a lehető legnagyobb előnyt biztosítják, lehető legkevesebb pénzért.
Jó, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, mi szóltunk időbe, kedves autóipari beszállítók, nem lehet azt mondani, hogy nem, úgyhogy tessék tovább gondolni ezeket a mondatokat, amit hallhattunk az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
És ugye Nyírő Ferenccel beszélgettünk, ő pedig a Kontron Hungary Kft. Ipari digitalizációs üzletágának vezető. További jó munkát, szép napot kívánok!